Műsorajánló. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Július 17-én 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. Radnóti Zsuzsa, Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori vezető dramaturgja, Örkény István özvegye márciusban 88 éves korában hunyt el. 2025. január 12-én volt műsorunk vendége. Most ráemlékezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Örülök, hogy itt lehetek, ahogy azt szokták mondani, de tényleg így van.
Az első dramaturg ebben a műsorban, és ha jól tudom, akkor Magyarországon az egyetlen Kossuth díjas dramaturg.
Azt hiszem, hogy igen.
Ugye ez egy kicsit háttérbe van szorítva ez a szakma. Nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mivel foglalkozik egy dramaturg. És gondolom, amikor ön is elvégezte az ELTE-n a magyar-német szakot 1963-ban, rögtön akkor be is került utána a Víg Színházba. Gondolom nem azért iratkozott be a magyar-német szakra, hogy aztán dramaturg legyen, vagy ez már akkor jelen volt az életében?
Nem, de hogy is. Hát természetes, akkor még szerintem, mikor elkezdtem középiskolába járni, sőt, amikor végeztem, akkor már nagyjából tudtam, hogy mi az, hogy dramaturg, dramaturgia. Annyi volt még csak, hogy érdeklődtem a színház iránt. Na most képzelj el, hogy ez milyen sok embernél van, hogy érdeklődik a színház iránt, de hát nekem szerencsém volt. Aztán az egyetemre kerültem, és onnan kerültem aztán be már a Víg Színházba, aminek van egy nagyon pici kis anekdóta része, ha ez érdekli a hallgatókat és magát. Nagyon egyszerű anekdóta, még annak se nevezném. Én a Lukács uszodában nagyon szerettem járni, és ott napozott nagyon sokszor a Petes Sándor, a drága, öreg, nagyszerű színész. És valahogy elkezdtünk beszélgetni az én rajongásom a színház iránt, és azt mondta, te kislány, gyere be egyszer a Víg Színházba, bemutatlak a Címer József fődramaturgnak. Mondtam, nagyon köszönöm, és aztán hazaszaladtam, és megnéztem, hogy mi az, hogy dramaturg. És aztán hát úgyis ki fog derülni, hogy mi. Minden esetre egy színház közeli ember. Ennyi a rövid bevezető történet. Lényeg az, hogy elmentem ehhez a Címer József fődramaturghoz, aki hát nagyon nagy szeretettel fogadott, és ő tanított be arra, hogy mi az, hogy dramaturgia, mert zseniális dramaturg volt. Kis könyvtára volt még akkor a Víg Színháznak, és azt mondta, hogy addig nyugodtan csinálja a könyvtárat, úgy sincs könyvtárosunk, egy akkora helyiség volt, mint egy kis konyha. De jöttek azért a műszakiak, jöttek könyvér, minden, de azért közben tanultam a Címer Józsefnél, és hát egyre több anyagot adott, az azt jelenti, hogy már mindjárt mondjam, hogy mi az, hogy dramaturg, adott nekem olvasnivalókat, darabokat. Mégpedig először nagyon egyszerűen, hogy azokat a darabokat adta oda, amit dilettánsok írtak, amit állandóan adlak le. Nekem végig az évtizedek alatt jöttek állandóan ilyen darabkezdemények, vagy darabok, amiről azt hittem szerencsétlen ember, akik soha az életükben nem lesznek drámaírók, de megőrülnek azért, hogy darabot írhassanak, és ott legyenek a színpadon a szövegeik. És akkor ezeket nézegettem, jegyzeteket írtam róla, és aztán lassan egyszer csak elkezdett odaadni komolyabb írásokat és komolyabb darabokat. Ugye ezt aztán a második fokozat, amikor írók írnak darabot, de azok nem jók, hanem nagyszerű prózaíró, ritkábban versíró.
És ez költő. Egy fiatal dramaturg megmondhatja egy esetleg már befutott írónak, hogy bizony ez nem jó ez a darab, vagy színházban nem lehet előadni?
Azt akkor én még nem mondhattam meg. Én elmondtam a Címer Józsefnek, a főnökömnek, és aztán ő közvetítette. Na most mikor már én ott maradtam, mint dramaturg, és egyelőre nem is nagyon sokáig nem is volt, csak tanítványom volt utána, amikor már lehetett, akkor már nyugodtan bárkit behívhattam, és komolyabb íróknak is megmondhattam, mert akkor már értettem ahhoz, hogy mi az, hogy darabírásnak a törvényszerűségei. És a fülembe van, az máig és az első pillanatokban is benne volt a Címer József alatt, hogy mi az, melyik az az írás, melyik az a szöveg, amiben az emberek, akik beszélnek egymáshoz, az hogy szólal meg a színpadon. Tehát a szövegnek, a dialógusnak és a darab vezetésének, a dráma vezetésnek van egy nagyon-nagyon szigorú feltétele, csak nagyon kevesen tudják, mert azt hiszik, hogy leírnak két nevet, és akkor az egyik mond a másiknak valamit, az már dráma. Na most természetes, hogy nem. Mélysége van a jó darabok szövegeinek, a jó drámák szövegeinek, hát most nem kezdek magyarázni klasszikus írókat és zseniális írókat, de valahol, hogy az meg tudjon szólalni, és ugyanúgy szólaljon meg, mint hogyha egy valódi, tényleg egy ember beszélne.
Ehhez
csak
inkább érzékkel, vagy ezt ebből van, ami meg is tanulható?
Tanulható, mert a egykori főiskolán volt is dramaturg szak. Tehát lehet tanítani az alapvető dolgait, hogy mit jelent egy dráma. Ugye arról nagyon sok komoly elméleti írás van, hogy miről kelljen, hogy szóljon, mi az, hogy dialógus, mikor szólal meg egy jó dialógus, mikor kell fölvinni egy jelenetnek a csúcspontját, és mikor kell lassan bezárni, és mitől jó drámaíró a Csehov, és mitől zseniál és a Shakespeare, és akkor azt elemzik, hogy milyen egy drámának a fölépítése. És utána, ha megszólalás, az úgynevezett dialógus, hogy mondható, hogy ha valamit mondok, annak van-e hatása, vagy egyszerűen egy túlbeszélt szöveg. Szóval itt nagyon sok dolog van.
Erről a sok belső szakmai dologról azért majd egy kicsit később beszéljünk, és a nagy írókkal, akikkel találkozott, Örkény István felesége volt, és az archívumban találtam jó néhány részletet, ahol Örkény István beszélt, és meg tudtam lepni egyik másikkal, hogy vagy nem emlékezett, vagy nem is hallotta. Egy kívánság műsorban pont a zenéről nyilatkozott Örkény István 1973-ban. Most mutassuk meg ezt a hallgatóknak.
Kedves Örkény úr, ez a beszélgetés tulajdonképpen egy kívánság műsor keretében hangzik majd el. Én a beszélgetés végén szerettem volna megkérdezni, hogy van-e valamilyen kívánsága. Kezdjük a kívánsággal.
Zenét kívánhatok?
Például zenét is lehet, de kívánhat bármi mást, amit a rádió archívumából, a meglévő anyagból teljesíteni tudunk.
Hát, ha zenét kívánhatok, zenét szeretnék kívánni, mert a zenével valami különleges kapcsolatom van, bonyolultabb, mint általában az embereké. Nézze, én nagyon sokoldalú ember vagyok. Csak így kapásból. Tudok kerékpározni, síelni, úszni. Imádok bütykölni, tudok villanyt szerelni, WC-t javítani, vízvezetéket. Most abba hagyom, mert még nagyon sok mindent tudok, ami más nem érdekel. Ezen kívül írással is foglalkozom. De a Jóisten, amikor ezzel a sok jóval elhalmozott, akkor, amikor a hallást, a zenei hallásra került a sor, szűkmarkúnak bizonyult. Nekem nincs hallásom. Na most nem akarok túlzásba esni, nem vagyok süket, nem vagyok botfüli. Olyan halláskám van. Szóval én a zenét mindig csak nagyon nehezen tudtam, mindig vágyódtam, sóvárogtam utána, éppen azért, mert nekem nem esett az ölembe. És nekem a zene, a szép zene, az igazi zene, az mindig valamilyen nagy küzdelem után lett csak az enyém. Tehát nekem kétszer, háromszor, négyszer meg kellett hallgatnom Bartókot, Mozartot, Bachot, Beethovent, hogy ötödszörre valamit értsek belőle. Már ezzel is sokat mondtam, hogy ötödszörre élvezzem. Képzelje el, hogy magának ötször meg kell enni a dobostortát, és nem érez semmit, mintha taplót enne, míg hatodszorra egyszerre csak, Istenem, milyen szép ez, milyen jó íze van enne. Hát így küzdöttem én föl magamat ahhoz, hogy néha nap le tudjak ülni a lemezjátszóhoz, vagy el tudjak menni egy hangversenyre, és gazdagabban térjek haza.
mikor kezdett el a zenével foglalkozni? Most szándékosan ezt kérdezem, mert a zenével küszködött, a zenéért megküzdött. Mikor kezdett el a zenével, a muzsikálással foglalkozni?
Hát ezt jótól kérdezte. Tudnilik, én 7 éves koromban kezdtem el, megvallom, nem szabad elhatározásból, és nem a magam jó szántából, hanem szüleim makacs és visszatántoríthatatlan kényszere következtében a zongorázással foglalkozni. Mondhatom magának, hogy sikertelenebb zongoraművész, mint én, Magyarországon még nem született. Én 3 zeneiskolába jártam, 2-ből kitiltottak. Ez szüleimet nem rendítette meg. Utána jártam zongora tanárokhoz, zongora tanárnőkhöz. Jártam egy 1/2 évig, skáláztam, és akkor bizonyos zeneműveket, majd mindjárt rátérek melyiket, mindegyik megpróbálta velem lejátszatni, és sikertelenül. Szüleimet ez sem tántorította meg. Anyám végül elvitt engem az ifjúkorom leghíresebb zongora tanárnőjéhez, akit azt hiszem Szende Margitnak hívtak, aki 4 hangot leütött a zongoráján, és megkérdezte tőlem, azok milyen hangok voltak, ma már nem emlékszem, de ő lecsapta a zongora fedelét, és azt mondta, asszonyom, ne fáradjon a gyermekével. Mire elmentünk, és anyám azt mondta, nem kell ám minden öreg asszonynak felülni, és tovább tanítatott engem. Hát nézze, most már megmondom, hogy mi volt az a zenedarab, amihez életem legszörnyűbb szenvedései fűződnek. Én csak arra emlékszem, hogy ez volt a címe, a hazatérő vidám földműves. Ami azért is jó, mert a hazatérő földműves többnyire fáradt szokott lenni, ez a földműves vidám volt.
Kován Kálmán zongora könyvéből igen, származik ez a...
Igen, zongora könyvből, amiből több nemzedék tanult zongorázni, sikerrel, én balsikerrel, de hogyha én ezt egyszer az életben meghallhatnám még, a hazatérő vidám földműves dallamát, ez nekem a legszebb születésnapi ajándékom lenne.
Schumann művét hallottuk. 1973-ban nyilatkozott Örkény István Fikár Lászlónak, és amikor meghallgattuk már itt a felvétel előtt is Radnóti Zsuzsával, akkor rögtön azt mondta nekem, hogy hát így kell nyilatkozni.
Hát igen. Gyakorlatilag a mi életünk az nem olyan volt, hogy én mindig kisebbségbe éreztem magam, mert akkor nem tudtunk volna ilyen gyönyörű, harmonikus életkapcsolatba élni. De hát amikor ő elkezdett nyilatkozni, hát az írásról nem is beszélek természetesen, amikor elkezdett nyilatkozni, akkor az improvizációnak egy olyan elképesztő magasságait tudta megteremteni, meg elmondani. Soha nem mondott többet, mint amit kérdeztek tőle, de az olyan volt, mint amikor valaki leírja és 25-ször átjavítja, és egyből gyönyörűen azonnal a lényegről beszélt, annyi ideig, amennyit kértek tőle, szóval egy olyan profi volt, hogy csodálat volt. Na most arról nem is beszélek, hogy amit mondott, és ahogy mondta, és a humor, és a gondolat, hát szóval az természetes.
És nekem azt tűnt fel, hogy mennyire szépen beszélt. Az orgánuma is milyen tökéletes volt. Járt ő esetleg beszédtechnikára? Hát mint egy színész úgy beszélt ő.
Soha nem járt, semmi köze nem volt a tanításnál, se a színházhoz, se a drámaíráshoz, semmihez. Később lett aztán természetesen. Ez egy nagyon szerencsés adottság volt, a többiről nem is beszélek.
Azt mondta, hogy nagyon közel állt önökhöz a zongora muzsika, és Mozart zongora muzsikát kért, mégpedig a 271-es Köhöly jegyzékszámú Ezdur zongora verseny első tételéből hallgatunk meg részletet. Fejérvári Zoltán, a szólista, az Anima Muzicae kamara zenekar játszik, a felvétel pedig 2012-ben az Óbudai Társaskörben készült. Thank you. Mozart 271-es köhögjegyzékszámú S-dur zongora versenyének első tételéből szólt a részlet. Fehérvári Zoltán volt a szólista, az Anima Musicae kamarazenekar játszott. 2012-ben az Óbudai Társas Körben készült a felvétel. Már az előző Schumann műnél is, ami ugye egy gyakorlókönyvből származott, Kován Kálmán gyakorlókönyvéből, aki az 1900-as évek környékén két ilyen gyakorlókönyvet is írt, és ugye Örkény István körülbelül, hát most már 100 éve, hogy elkezdhetett ugye 7 évesen zongorázni. Azt mondta, hogy ön már nem ezekből a könyvekből tanult.
Hát én még odáig se jutottam el, ezt most el kellene árulnom, vagy jobban kellene fogalmazni, hogy én úgynevezett könyvből tanuljak. Jött egy idős zongoratanárnő, aki nagyon csúnya volt, és odaültetett engem a pianinónkhoz, mert az volt nekünk, és elkezdtem magyarázni először az oktávokat, az ujjaddal mit kell csinálni, és már akkor éreztem, hogy itt baj lesz, mert először is a szegény hölgyet, aki vagy öregasszony volt, csak nekem volt, vagy nem is volt öreg, csak én hittem, hogy ez olyan kellemetlen volt nekem, hogy ott ül egy idős asszony, akinek nem is volt jó illata, és elkezdi nekem magyarázni, hogy mit kell csinálni, ami abszolút nem érdekelt. Nyilván érdekelhetett volna, ha úgy mondja el, szóval valami tűz, vagy valami nagyon profizmus van haza, de hát, hogy ilyen kis, ahogy mondtam már, hogy polgári családból származom, kispolgári, polgári, ott divot volt akkor, még akkor is, hogy zongorázni tanulnak a gyermekek.
Ugye tanítónő volt az édesanyja, és az OTP-ben dolgozott az édesapja, de ugye Örkény Istvánék egy jóval módosabb családból származott, ott egy 6 szobás villa lakásban laktak. Neki talán ezért is ösztökélhették még tovább. Azt mondta, hogy önnél azért a szülei belátták, és viszonylag hamar abba hagyták ezt a zongoratanítást.
De amennyivel magasabb társadalmi szinten ért az Örkény család, annyival alacsonyabb szint volt, hát alacsonyabb. Hát szóval az OTP-nél dolgozni, meg tanítani a általános iskolába, ott nem kérték számon azt, hogy a gyermek mennyire tud zongorázni, vagy mennyire ismeri a zenét. Szóval ez a fajta kultúra, az csak abban a szinten volt, hát hogy mondjam, valamennyire kötelező, ahol az Örkény család volt. Ott már igen, az egyrészt korábban volt, ugye a mi családunk az, hát amikor én már léteztem,
már
akkor a háború
volt.
Után volt, igen.
Ő pedig ott, a két világháború között volt, ugye gyerek?
Ja, igen, két világháború között, ők igen, igen, természetesen, igen. Úgyhogy nálunk ez már inkább, hogy édesanyám elmondhatta a barátnőinek, hogy az én kislányom is tanul zongorázni, körülbelül ezen a szinten volt az egész dolog, amivel engem megpróbáltak, hát legalábbis lemásolni, vagyis megnyitni, hogy vajon tudok-e valamit, és az a szegény tanárnő egy darabig kínlódott, aztán abba hagyták.
Azt már mondtuk, hogy már az egyetem elvégzése után rögtön a 60-as évek közepén bekerült a Víg Színházba, és ott aztán évtizedekig a legtöbbet, akivel együtt dolgozott, Marton László volt, nagyon sok közös produkciót hoztak létre, és azt mondta, hogy nagyon fel is bojdult a Víg Színház, amikor jött az ötlet, hogy az Operaházzal közösen mutassák be a Varázsfuvolát.
Hát igen, a hökkenet az nem abból volt, hogy egy zenei művet, mert mióta Marton László ott volt a Víg Színházba, azóta szinte természetes volt, hogy zenei műveket mutat be a Víg Színház. Na most, hogy ez is megszülessen, és ez is létrejöjjön, ez volt egy kicsit már váratlan és szokatlan.
Fischer Ádám volt a karmester, aki annak idején el is mondta, hogy neki ez külön öröm volt, hogy a Víg Színházban is, mert ugye párhuzamosan mentek az előadások, aztán az Operaházban is, hiszen a háború előtt az édesapja Fischer Sándor zenei vezető volt a Víg Színházban, ráadásul a fordítás is az ő nevéhez fűződött, tehát neki érzelmi szálak is kötöttek, hogy a Víg Színházban is bemutassák. Azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, hogy sokat magyarázott Marton László, és egy óriás kivetítőn a híres Bergman filmből mutatott részleteket.
Igen, akkor ott az egész társulat és mindenki, és hát valóban az csodálatos volt. A Fischer ugye tanított a főiskolán, vagy a papa, vagy ő, nem, azt hiszem ő tanított már a főiskolán, ahol a Marton László megismerte őt, és egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, kulturális barátságba kerültek. És aztán hát nyilván ezért is kérte néhányszor a tanácsát a Fischernek, úgyhogy hát ilyen szempontból a Martonnak nagyon jó kapcsolatai voltak, és hát ő természetes a zenei vonalán a főiskolának azt is nagyon aktívan csinálta, előadásokat csinálta diákjaival, zenés műveket, de aztán ott is ugye átment inkább a musicalekbe, mert fiatal embereknél nagyon, hát főleg zenés, nem zeneakadémián tanulók, hát ott ezeknek a fiatal embereknek inkább a musical állt jól.
És önnek például gyerekkorában akkor ugye nagy divat volt, és sokkal könnyebben elérhető is volt, volt mondjuk opera bérlete, tehát járt operába? Mondjuk testvére nem volt?
Nem, az nagyon furcsa, hogy én az igazán a zenei kapcsolatom az tulajdonképpen a Marton Lászlóval kezdődött, és aztán voltunk egyszer-kétszer, amikor ő a családjával is ment operába, akkor egyszer-egyszer elhívott engem is, szóval az én zenei műveltségem, hát nem akarom mondani, egy ilyen csodálatos stúdióba, szinte a nullával volt egyenlő. Onnantól kezdve viszont, mikor a Marton, aki nagyszerű, ugye, hát ő egy csodálatos családban nőtt fel, akik mindenki a maga módján remek zenész volt és zenehallgató, úgyhogy ő, neki hát olyan műveltsége volt, hogy ő volt az, aki behozta a Vígh Színházba a musicaleket, a zenés műveket, szóval mindent. Ezért aztán ő mellettem meg állandóan beszélt a nagy hangversenyekről, meg az operai bemutatókról. Szóval így az ember akarva, akaratlan, de inkább akarva közelebb kerülhetett a zenéhez. Aztán a munkánk együtt már akkor volt, amikor a musicalek születtek.
Arról egy kicsit később majd beszélni tudom. Fogunk. Azt mondta, hogy a Bergman filmet azt nagyon-nagyon szereti mind a mai napig, és érdekes, hogy néhány héttel ezelőtt Érdi Tamás volt itt a műsorban, és ő is nagyon szerette ezt a Bergman féle filmváltozatot, úgyhogy egy jól ismert részlet, Papageno és Papageno áriája következik most svédül természetesen a Varázs fuvalából.
Klinga klockor klinga, kom min lilla vän. 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 Lilla vän, min lilla vän, min lilla vän. Papageno,
Die holle Ruppe, liebe Zonja.
Die holle Ruppe, liebe Zonja.
Der Monga, Monga.
Mozart a Varázsfuvola című operájából Papageno és Papagena áriáját hallottuk Bergman híres filmjéből. Radnóti Zsuzsa dramaturga vendégünk. A macskajáték, azt hiszem, hogy Örkény István nevét, ha mondjuk, akkor talán három dolog mindenkinek eszébe jut. Az egypercesek, a macskajáték és a tóték. Ezt 1963-ban kisregényként írta meg Örkény István, és 69-ben dolgozta át drámává. Ebben egy kicsit ön is segítkezett, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ugye ő is dolgozott közvetlenül a háború után, Örkény István is, például az Ifjúsági Színházban dramaturgként.
Igen, tehát meg ő... a Magyar Néphadsereg Színházában is, igen. De hát nyilván nem azért, mert hogy ez neki nagyon nagy kedve volt, vagy elhivatottsága, hanem egyszerűen egyrészt nyilván mindig szerette a színházat, de hát valószínűleg ott kínáltak föl neki valami kisebb állást, hogy legyen megélhetése, meg papírjai, hivatalos papírjai, meg minden. Ugye ő nagyon sokáig hadifogoly volt. Hát nem volt itthon, tehát amikor aztán az 50-es években elkezdődött, az 50-es, 60-as években inkább elkezdődött az itthoni élete, hát akkor ő örült, hogyha valahol kapott valami lehetőséget, és hát nyilván ez volt az első, hogy fölkínálták neki, hogy ő most legyen dramaturg, úgyhogy ő nem vette nagyon komolyan. Mosolyogva mondta egyszer valakinek, te, ma mondd már meg, hogy mit csinál egy dramaturg. Hát persze tudta, hogy természetesen, amit már majd elmondok, vagy elmondtam, hogy mit csinál egy dramaturg, de hát ő egyszerűen bejárt, jól érezte magát, nem kértek tőle semmit, hát ez nagyon korai években volt, és tudták, hogy nem nagyon ért hozzá, de viszont jó, hogy ott volt.
Ugye aztán 71-ben volt a macskajátéknak az ős bemutatója, mégpedig Szolnokon. Én emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt Bodnár Erika volt itt a műsorban, és az ős bemutatón ő játszotta Egérkét, és Szolnokra pedig azért esett a választás, mert egy fiatal rendező, Székely Gábor, kérte föl talán Örkényt?
Igen, ő olvasta persze a macskajáték próza változatát, és aztán ismeretlenül azt hiszem nekem szólt először, hogy hát ő szeretne beszélni a férjemmel, és akkor kérdeztem, hogy hát miért akarsz vele beszélni, és akkor mondta, hogy hát ő nagyon gondolkozik azon, hogy van neki egy csodálatos színésznője, és hogy annak milyen csodás lenne, ha lenne egy színpadi változata, mert hát ugye a kisregényt olvasták. Akkor persze, hát én egyengedtem az útját a Székely Gábornak, és aztán először óckodott tőle István, azt mondja, a saját írásomat nem fogom átírni, és aztán akkor a Székely Gábor többször hihetetlen lelkesedéssel telefonon élőben beszélt vele, hogy kedvet csináljon neki, és így elkezdte meg, nem tartott soká. Szóval gyönyörűen, amikor elindult, onnantól kezdve ő nagyon hamar írt, főleg színdarabot. A prózával nagyon vigyázott, nagyon sokat gondolkodott, nagyon sokat javított, de valamilyen módon a drámaírás az neki, majdnem azt mondom, egy kicsit túlzás persze, hogy játék volt.
De például önnek megmutatta a macskajátékot?
Természetes, hát az első variációt megmutatta, illetve hát majdnem azt mondom, hogy készen volt. Szóval ezek az ő nagy műveinél aztán voltak olyanok, amik nem ennyire ismerősek, hogy ilyenkor hát gyakorlatilag majdnem készen volt, szóval húzásokat javasoltam, vagy egy-egy szó változtatását, vagy egy nevet, vagy bármit, szóval mindenképpen kisebb rendű dolgok, csak egyszerűen én láttam először. Én mondtam el neki, hogy ez jó, mert az gyönyörű volt benne, hogy állandóan kétségei voltak az írásainak a értékéről, mármint, hogy nem a saját értékéről, hanem az, hogy fog ez megszólalni, vagy hogy fogják fogadni az olvasók, a kritikusok. Szóval ez őt nagyon érdekelte és izgatta. És hát a drámaírásban pedig az, hogy hát most jót ír-e, vagy nem.
Még abban az évben, 71-ben aztán a Víg Színházban, pontosabban annak a Kamara Színházában, a Pesti Színházban is bemutatták a Macskajátékot. Súlyok Mária és Bulla Elma, hát legendás szerepe lett ez. Akkor ez egy kicsi elégtétel volt, hogy ettől egy kicsit ő magabiztosabb lett, hogy hát ez a Macskajáték egy óriási sikert futott be még Örkény István életében is.
Hát és a Tóték, ugye gyakorlatilag a Tóték volt először, úgyhogy és a Macskajáték, hát az csodálatos volt, hogy annak is micsoda, hát hogy mondjam, íve volt annak a életének, sikerének, sorsának, hogy lementünk Szolnokra, és egyszer csak megszólalt a Macskajáték, és akkor még egy kicsit javítgatott, meg mi beszélgettünk egy kicsit róla, és aztán akkor szólt a Székely Gábornak, hogy nagy a gyere, olvasd el. Innentől kezdve egy pillanat alatt ment a dolog. Csodálatos levélváltások természetes megőrződött, és meg is van, meg is jelent, hogy mennyit beszélgettek írásban a Macskajátékról. Tehát, hogy mennyi legyen, mi legyen, hol legyen változtatás, ne legyen. És aztán abban van egy, ha már itt egy nagyszerű zenei stúdióban vagyunk, hát ott is van egy mellékszereplő, aki az énekesnek, akit Csermélényi Viktornak hívnak a darabban, annak az mamája. Énekesnő volt, csak már megöregedett. Szóval ez a kettő a Macskajátékban valamilyen módon megszólal az ő viszonya a zenéhez. A Csermélényi Viktor kövér volt, a mamája öreg volt. Szóval valamilyen módon egy nagyon pici iróniát beletett a zenébe, és ahogy megfogalmazott egy figurát, az mindig inkább átment groteszkbe, mint tragikusba, vagy akár normálisba, ami se ide, se oda nem billen, de mindig van benne egy groteszk. Tehát a Csermélényi Viktor csak akkor jó, ha tényleg kövér, és onnan szólal meg a hang. Nem azért, mert hogy fizikailag kövér, hanem egy kövér embernek a hangja az más rezonanciát ad, mint egy vékony ember hangja. Ezt is tudta. És mondom, hogy aztán ezért tudta nagy örömmel ezt a Csermélényi énekest, aki már kiöregedett, ugye ez is lényeg, hogy
kiöregedett. Nem a pályája csúcsán van, hanem egy idős operaénekes. Nem is volt aztán több műve, amiben operaénekes, legalább mellékszereplőként, vagy bárhol,
nem,
muzsikus megjelent volna.
Nem, igen.
Azt mondta, hogy most a Varázsvólával mutassunk egy másik részletet, hát nem egy kövér, hanem egy nagyon szép testalkatú énekessel, Polgár Lászlóval, hiszen ebben a bizonyos Víg Színházi előadásban is Polgár László énekelte Szalasztó szerepét. Mozart operájának második felvonásából következik a részlet, tehát Polgár László énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ober Frank Géza vezényli, a felvétel pedig a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1976-ban készült.
Mert tiszta
Szerények. Nagyon ritkán van, hogy nem akarja, de mégiscsak úgy, mint egy király vagy egy királynő. Főleg a nők, azok tudnak olyan súlyok, Mária, hát az elképesztő, hogy milyen légköre volt, de csinálta is, szóval.
Most ezt már hallották a hallgatók. Ugye Polgár Lászlóról beszéltünk, hogy milyen szerény és kedves ember volt, és ugye itt ez 76-ban készült ez a felvétel, mindössze 30 éves volt, és már akkor milyen gyönyörűen énekelte Sarastro szerepét Mozart Varázs Fuvola című operájából. Hát ugye korábban 64-ben mutatták be a Tótékat, és ahogy talán a Macskajátékból nem lett akkora siker a film változat, a Tótékből ugye Fábri Zoltán forgatott egy legendás filmet, az viszont óriási siker lett, és mind a mai napig, szerintem a fiatalok közül is mindenki ismeri ezt a És te hozta Őrnagy úr címmel, igen, ment ugye, igen, a film. Igen. Ez egy megkerülhetetlen film a mai napig.
És milyen kár, hogy nem volt igazán jó a címe. Ugye a Tóték se lett volna jó, nem azt mondom, hogy a nagy közönség pont ezt nézte volna tömegével, de sajnos az Isten hozta Őrnagy úr, szóval ez se volt igazán szellemes cím, de nem ez a lényeg.
Meg kellett kérdezni egyébként Örkény Istvánt, hogy ő hozzájárult ehhez, hogy más címen menjen a film?
Azt hiszem, nyilván megkérdezték, de erre nem emlékszem.
Mert ugye nagyon-nagyon nyilatkozza is, és írja is többször az egypercesek bevezetőjében, és ugye a könyv előszavában olvasható, hogy mennyire fontos, hogy milyen címet adunk, igen, hiszen a villamosnál is megnézzük, hogy hányos villamost a szállunk, igen, föl.
Erre nem emlékszem. Lehet, hogy nem akart hozzájárulni, csak a Fábri ragaszkodott hozzá, nem tudom a címmel kapcsolatosan, de ott a nagy élmény az mindenki számára a Latinovics Zoltán. Szóval az valami elképesztő volt, ugye a Tótékban az egyik főszereplő az Őrnagy, aki hát mindenkit elvarázsol, és a végén megölik, ugye, hát ilyen röviden a történet. Ugye
elvarázsol mindenki, és megrémiszt azért.
És aztán
hozzá,
hát persze, igen, mindnyájan az egész Tóth család a hatása alá kerül, és aztán hát a Latinovics Zoltán csodálatosan csinálta az Őrnagyot.
Fábri Zoltán látta az ős bemutatót, amit ugye Kazimír rendezett a Thália Színházban egy vagy két évvel korábban, és ott is Latinovics volt a,
igen,
az Őrnagy.
Igen, azt hiszem nem látta, mert akkor még annyira nem volt érdekes, hogy most van ott egy Tóték című darabnak a bemutatója. Ugye aztán jött föl a híre, a súlya, a jelentősége a darabnak, és így került a Fábri Zoltánhoz, ahogy a Makkárolyhoz is így került a Macskajáték. Ugye szerintem a Macskajáték színpadi változatát sem nagyon látta a Karcsi, mert egyik se volt nagy színházba járó, hát Istenem, de aztán utána a Fábri rendezett persze színházba, és most visszatérve, szóval az Isten hozta őrnagy úrban, Latinovics volt egy egyszerűen egy elképesztően csodálatos, szóval lejött a vászonról ez a szörnyetegség és elragadtatás, amit ez kiváltott, ez az őrnagy figura, és ennek mind a kettősségét csodálatosan csinálta a Latinovics.
És ugye a többi szereplő, Sinkovics Imre, Fónai Márta, vagy a fiatal Wenzel Vera, hát mindegyik őjük elképesztő alakítás.
Peti Sándor volt a postás.
A postás, szóval... hát az is egy akkora alakítás. Igen. Egyébként Örkény István ilyenkor nagyon örült.
Igen,
hogy...
igen. Nagyon tudott örülni, úgy, mint majdnem azt mondom, mint egy gyerek. Szóval boldog volt, és utána ott, amikor ugye vannak ilyenkor utána a találkozók, meg a társaság együtt a társalgóba, hát akkor sugárzott. Akkor, hogyha az olyan szinten szólalt meg, és hát ez az első ősbemutató a Latinovicssal, hát a Kazimír Károly rendezte, hát ott mindenki csodálatos volt. A Dajka Margit, a Latinovics. A Nagy Attila,
és igen. Hacser Józsa volt ott,
Hacser
ugye,
Józsa,
a fiatal
igen,
lány
igen,
szerepét igen, ő alakította.
Igen, meg a akkor Macska Jettik is.
Akkor ő megérezte ezt, hogy ez egy örökké valóság lesz? Tehát, hogy
hát
ezt valószínűleg...
nézze, azt az ember az életben nem érzi meg, és ő, ha valaki, akkor ő az, aki soha nagy szót nem használt, nagy szavakat nem használt, se saját magáról, se másról. Nagyon-nagyon vigyázott a fogalmazásba, de nem is hiszem, hát ez nem, amikor valami, hát ezt, mint színházi ember mondom, hogy a nagy siker esetén se lehet tudni, hogy az a siker milyen hosszan megy tovább, hogy évtizedekre, mert akkor beágyozódik, mint klasszikus, vagy pedig az első 10 előadásban, amikor az intellektusok jönnek el megnézni, aztán már a közönséget nem érdekli. Szóval ennek nagyon sok variációja van, következménye és hát oka és eredete annak, hogy mitől függ, hogy egy mű, hát ez a zeneművekre ugyanúgy érvényes, hogy a megszólalása után mennyire tud tovább menni. Szóval lehet, hogy van amelyik egy, szerintem egy Mozart, az tudhatta, hogy ő mit produkált, mert ott a környezete, ugye a királyi környezet azért visszajelezte, azt hiszem nagyon megfelelően, hogy valami működik-e, vagy nem működik.
Egyébként, ha lehet ilyet mondani, Örkény István melyiket tartotta a főművének, vagy melyiket szerette talán a legjobban, vagy ilyet nem lehet mondani?
Nem, ilyen nem. Ő annyira precízen foglalkozott a saját műveivel, hogy nincs ilyen, hogy ezt jobban szerette, azt nagyobbnak tartotta. Szóval az egyperces novellák, a Macskajáték, a Tóték és a novellái, szóval ezek számára mindig akkor jelentett valami nagyon nagy megkönnyebbülést, amikor befejezte, amit csinált. Ő mindig érezte, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Most szándékosan használok ilyen hétköznapi szavakat. Úgyhogy amikor hazajött a hadifogságból, amit ő ott tudott, írt ott is, mert a Lágerek népe című, ma már kevésbé ismert műve, azok csodálatos, hát visszaemlékezések és portrék az ő hadifogoly társairól.
Találtam egy régebbi beszélgetést, 1975-ből való, Vitrai Tamás készítette vele, és ebben is beszél majd a hadifogságról, meg az ő természettudományos műveltségéről is. Hallgassunk akkor ebbe bele.
A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
El.
És aztán?
Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. és azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapadék, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett.
Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságára kiható egyik legnagyobb élménye a háború volt.
Csak ugyan nekem a háború volt életem leges legnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt 2 vagy 3 vagy 4 novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. Nekem nem a háború rémségei, bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk. Az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy gyufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba, hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbe ásott hosszú barakok. Még most is látom rajtuk a havat, ahogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban, és egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 ezeren, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a 2 légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részesen lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal.
Radnóti Zsuzsét közben azt mesélte nekem, hogy egyrészt Örkény István gyalog jött haza ugye a táborból, és hogy egy csajkát magával hozott, és ez egy nagyon kedves emlék volt mindkettejük számára.
Hát egy unikum volt. Egy különlegesség volt a maga nemében, mert egy képzőművészeti alkotás lett belőle. Mert rá volt írva a dátum, és rá volt írva még néhány szó, és ez csodálatosan valamilyen tűvel, vagy valamivel próbálták ezt megcsinálni, vagy ő csinálta, vagy segítettek neki. Szóval egy elképesztő régi csajka, ugye mi nekünk már, még nekem is nagyon régi volt, ez a háborúból jött, hozta haza, és végig volt rajzolva. Hát mármint nem rajzolva, hanem valamilyen tűvel végig nyomkodták, dátumot és sok minden rá volt még írva, és aztán halála után a kislánya, a lánya, az Angéla az nagyon kérte, hogy azt szeretné elvinni, hát mondom, természetes. De sajnáltam, mert hát egy elképesztő darab volt.
És ugye a lágerek népét itt a hadi fogságban írta, akkor megengedték neki, hogy egy ilyen őrbódészerűségbe oda bemehetett, ahol legalább egy kis asztal és szék volt, és akkor ott tudott írni.
Igen, arról van egy fénykép is. Nem tudom, hogy az ki csinálta róla, mert hát akkor egy fényképezőgép, hát szerintem valamelyik magasabb rangú tiszt lehetett, akinek volt fényképezőgépe. Hát egy nagyon halvány, nagyon természetes, egy nagyon különlegesen gyenge minőségű kép az anyagát tekintve, de hát ott lehet látni, amint ül egy ilyen kis, úgy látszik, hogy egy teljesen összetákolt asztalnál, és hát ott előre hajol, és volt valami papír előtte, meg egy ceruza. És hát nyilván ott írtam meg a lágerek népét.
És ahogy itt is nyilatkozott, nagyon más ember lett, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon jellemző volt rá, hogy soha senkivel nem éreztette, hogy ő milyen nagy író, vagy milyen nagy tehetség.
Hát igen, az mondjuk a nagy embereknél, hogyha mondhatom ezt, az elég gyakori, mert valamilyen módon ők tudják, hogy a másik is ember. Tehát magyarul nem tekintették úgy a partnert, a beszélgető partnert, hogy az kevesebb náluk.
Még akkor is, ha mondjuk egy tehetségtelen író próbálkozott, hogy megmutatta a
akkor is,
műveit.
Hát ő úri fiú volt, hogy ezt régi szót használja, hiszen egy nagypolgári családból származott, tehát ő hihetetlenül tudott viselkedni. Tehát abszolút mértékig, ha a legrosszabb mű került a kezébe, és valami miatt személyesen kellett elmondani, akkor is olyan elegánsan és olyan finoman mondta, hogy az a jó ember csak akkor jött rá, hogy milyen vacak, amit írt, amikor már ment lefelé a lépcsőházba. Szóval hihetetlen volt az egész finomsága, udvariassága az emberek iránt, és hát a lényeglátása persze.
Az elején ugye 4 zeneszerzőt említett meg Örkény István az első bejátszásban, és most Beethoven muzsikát választottunk, mégpedig a második szimfónia első tételéből következik egy részlet. A bécsi filharmonikus zenekart ezen a felvételen Sir Simon Rattle vezényli, a felvétel pedig a Musikvereinben 2002-ben készült.
Thank you.
Beethoven második szimfóniájának első tételéből hallottak részletet, a bécsi filharmonikusokat Simon Rattle vezényelte. 2002-ben a Musikverein-zálban készült a felvétel. Radnóti Zsuzsa dramaturga vendégünk. Természetesen az egyperceseket sem fogjuk megkerülni, hiszen a legtöbben mégiscsak ezt a könyvet olvasták, én gondolom, hogy Örkény Istvántól. Először abban a szerencsében részesült, hogy ön olvashatta ezeket az írásokat, hiszen akkor kezdte el írni Örkény István ezeket a műveket, és ha jól tudom, akkor egy Lilium utcai presszóban kezdődött az önök randevúzgatása, és sokszor előfordult, hogy bizony egy-egy ilyen alkalomra Örkény István egy újabb egypercest hozott, és megmutatta önnek.
Hát igen, jól hallotta, mert valóban valahol nyilatkozta is, hogy nagyon sokszor virág helyett egy egyperces novellát vittem neki. Úgyhogy igen, szóval ezek ilyen virágok voltak, csak egy kicsit tovább maradtak az életben, meg az irodalomban, mint egy szálvirág.
És ugye a kapcsolatok onnét indult, hogy ön akkoriban Ungvári Tamással járt, és ő mondta, hogy most bemutatok neked egy nagy írót, és akkor felmentek Örkény Istvánhoz, aki akkor még tulajdonképpen nem is volt egy ismert író.
Hát nagyon nem szegény, mert hát ugye ez az 56 után volt jóval, és hát akkor ő el volt tiltva. És az előtte lévő korszakában ő nagyon szépeket írt és jó írt, de nem az az igazi Örkény István, amit most maga ismer, a közönség ismer, a kritikusok, meg a nemzetközi irodalom történet is. Vége lett a forradalomnak, és utána elkezdett még egy-két hagyományos novellát írni, és utána tulajdonképpen ezt nem szoktam nagyon mondani, de tényleg akkor kezdte írni az egyperceseket, nem az én hatásomra, de a sors úgy hozta, hogy akkor kezdte írni az egyperceseket, mert voltak neki nagyon rövid írásai, de az sok írónak van. És az ő Ezüstpisztránk című első kötete, abban már ilyen nagyon jó, szép, rövid novellák vannak. Olyan rövid novella, ami néha még csak 15 sor. De ennek ellenére ez az egyperces, mint motívum, mint gondolkodásmód, mint irodalmi stílus, ezt tényleg ő találta ki, és ezt akarva, akaratlan, nem azt mondta, hogy most írok egy egyperces novellát, nem is tudta még, hogy mit ír akkor. Úgy értem, hogy a címét nem tudta, csak olyan elkezdett rövid írásokat írni, és egyszer azt hiszem neki, persze, hogy neki jutott eszébe, te azt mondja, mi lenne, most ráírnám, hogy egyperces novella, hú, mondom, ez nagyon szellemes. Én nem azt mondtam, hogy szellemes, hanem nagyon frappáns, vagy valamilyen szót mondtam. Úgyhogy tulajdonképpen ezt az 56 után, a 60-as évek elején kezdett egy-kettőt írni, amik egyre rövidebbek lettek, és aztán egyszer csak elkezdtek íródni a maga az egyperces novellák. Rövid novellák, és abból kezdett egyre jobban szűkíteni, és lényegre törni, és így születtek az egyperces novellák.
És ez végig kísérte az egész életét?
Hát szinte... onnantól kezdve természetes, igen. Aztán még jó néhány színdarabot írt, ugye az már az Én mellettem is írt, de hát az egyperces novellák, igen.
Most térjünk vissza egy kicsit a Víg Színházhoz. Hát ugye ott a 70-es évek tájékán, amikor ön már jó pár éve ott volt a Víg Színházban, akkor talán akartak egy kis, vagy szerettek volna egy kis újítást, hogy új közönséget, a fiatalokat is jobban bevonzani a Víg Színházba azzal, hogy elkezdtek zenés darabokat játszani?
Erre nagyon röviden lehet válaszolni. Igen. De azért, mert a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról az olyan elképesztő siker lett, egy olyan nézőkört vont be a színházba, amelyről eddig nem is tudtunk, hogy színházba járt, tehát az a fiatal generáció. És elképesztő siker volt, szóval olyan volt minden este az előadás, mint egy kis koncert. Fölálltak, kiabáltak, tapsoltak állva, hújogtak, szóval az valami ugye elképesztő ritkaság volt, és hogy egy Déri Tibor, még az irodalmárok is szívesen eljöttek. És arra emlékszem, bocsánat, ez egy kis mellékszál, hogy a Déri Tiborral először én mentem föl a Marton Lászlóval, vagyis azért, mert Örkény István nagyon jóba volt a Déri Tiborral. Úgyhogy fölhívta őt, azt mondja, Tibor, most elmegy hozzád a Zsuzsa, meg hoz egy fiatal rendezőt, és valamit akarnak mondani. Hát így született a képzelt riport, mert akkor ugye már a kisregény megszületett, és azt én elolvastam, és adtam oda a Marton Lászlónak, és aztán na jó, szóval elindult a történet, és akkor, hogy engedélyezze a Déri Tibor, hogy ebből egy musical készüljön, akkor mentünk fel a Marton Lászlóval kettesbe a Déri Tiborhoz, aki nem érdekes mód, vagy szerencsénkre, semmiféle tiltakozása nem volt a dolog. A gyerek, igen, jó, csináljátok, majd meglátjuk, hogy milyen.
Nehezen tudtunk választani, mert a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, hogy gyakorlatilag minden szlám sláger lett, mind a mai napig mindenki ismeri ezeket a slágereket. Két remek színész előadásában halljuk majd Almási Éva és Tahi Tóth László énekel.
Mert szó az nincs, csak képzelet. tudnám, merre vinnélek. Elmennék, elmennék, csak tudnám, merre mehetnék.
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled.
Volt egy föld, messze ég, elnyelte már a messzeség. Ismerős volt nagyon, de lehet, hogy csak gondolom.
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled.
Vinnélek, jól tudod, de nem tudod, nem is várod. Indulnék, indulnék, ha egy utat, csak egyet tudhatnék.
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled.
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválból című musical részletét hallották, Almási Éva és Tahi Tóth László énekelt, 73-ban volt az ősbemutató, és Radnóti Zsuzsa azt mondta, hogy nagyon emlékszik a próbákra is, hogy milyen jó hangulatban teltek.
Hát igen, már jó hangulat az akkor volt, amikor már kezdett összeállni a dolog, a hangvétele, a mese, a hozzá képzelt dalok, amik isteni nagyszerű helyen voltak, bizonyos nagyon jó pontokon, tehát kezdték érezni, hogy egy új műfaj születik az ő segítségükkel.
A színészek mennyire rémültek meg attól, hogy itt most aztán végig kell énekelni is?
Hát már azért úgy volt a szereposztás, hogy attól önmagában nem kellett neki megijedni, mert Almás Éváról lehetett tudni, hogy csodálatosan énekel, és nem tudom, ki volt még természetesen.
Szegedi volt, Erika volt, Balázs Péter, igen. Kern András, Koltai igen. Robert vendégként.
Hát ezek mindegyik. Annyit tudott énekelni, hogy azt a megfelelő hangtávolságot, hangterjedelmet nagyon szépen végig tudták játszani, vagy énekelni, és hozzátették a maguk színházi, színészi egyéniségét. Tehát ott tulajdonképpen nem az volt, hogy valaki van és énekel, és az milyen nagyszerű, hanem egy ember, egy személyiség, egy tehetség egyszer csak elkezd énekelni.
Azt mondta, hogy operába viszonylag kevesebbet jártak, de hogy a balettot például nagyon szerette, és hogy Bartók Béla műveit azt többször is látták az operaházban.
Igen, hát azok mindegyik nagy élmény volt nekem. Lehet, hogy azért, mert egy kicsit a színházhoz kötődik. A csodálatos mandarin, meg a kék szakálló. Úgyhogy most is valami volt, a tévében volt valami, akkor is szándékosan megnéztem, mert ennél nagyobb művészet nincs, mint hogy úgy megteremteni egy prózai művet, ami egy pillanatban úgy tud átváltani zenévé, hogy egyszerűen, mint egy lesiklásban, hogy az ember, mint hogyha menne lefelé a síbe, és egyszer csak valami, ami egy egészen más műfaj, hirtelen átvált anélkül, hogy bármilyen előkészület volna, mert maga a szöveg előkészíti azt, hogy hirtelen egy teljesen más műfaj megszólaljon, és ez legyen az balett, vagy legyen az zene, vagyis ének, vagy ária önmagába. Szóval amikor megint visszatérek erre, hogy hogy kell fölkészülni egy prózai szövegnek, hogy egyszer csak megszólaljon ilyen csodálatos zeneműnek, bár hát a Balázs Bélának mind a kettőnél az alapja a próza volt. Tehát ott is valami mélységében volt valami nagy zenei lehetőség, amit a másik csodálatos tehetség észrevett. Amikor a prózai szövegben, vagy a prózában, de a dialógusban ott rejtőzik a mélyén és a történetben, ott rejtőzik a zene. Mert a zene csak akkor szólalhat meg, vagyis hát mondjuk ezekben, amiről beszélgetünk, ahol nagyon nagy drámai feszültség van. És akkor, ha az a prózai drámai feszültség, ami megy fölfelé, mint egy piramis felé, akkor a piramis csúcsán megszólal egy zene, ami erről szól, amiről eddig készítették föl a közönséget, vagy a történetet, vagy a színészeket, hogyha egyszer ez átcsap, vagy fölcsap zenévé, akkor annál nagyobb mű nincsen, ahol a zene és a próza tud találkozni, vagy a zene és a dráma szöveg tud találkozni. Ez fantasztikus, hát Balázs Bélát elolvassa az ember, hát most már tudom, hogy az micsoda értékű mű volt. Megírta, akkor utána már pár év múlva már foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy zene legyen, hát persze. De hát szóval nagyon-nagyon kell tudni annak a prózának valami mély súlyát, és olyan mély, mint a bánya. Szóval amikor a bányából föltör a gyémánt, vagy bármi, vagy az az anyag, amiből gyémánt lesz, akkor ez egy igazi nagy zenés mű, legyen az opera, legyen az zenés mű, bármint musical, nem szeretem én se ezt a szót, de hát azért mégiscsak ez az egyszerű így összefoglalni. Szóval amikor a próza és a zene egymást kiemelve és lépcsőzetesen megy fölfelé, hát az a végül is az operákra is jellemző, nem csak a balettre és nem csak a musicalekre, de csak az operáknál egy kicsit egyszerűbb a történet, és még mert hát sokkal nagyobb a zenemű ereje. Viszont a musicaleknél viszont nagyon fontos, hogy működjön a szöveg, nagyon jó legyen a szöveg, és az robbanjon zenévé.
Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című művéből következik most részlet. Ezen a felvételen a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, Rafael Kubelik a karmester, a felvétel pedig 1954-ben készült. Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című művéből hallottak részletet, a Chicagói szimfonikus zenekart Rafael Kubelik vezényelte, 1954-ben készült a felvétel. Ha Őrkény István darabjairól beszélünk, akkor nem is olyan régen, egy néhány évvel ezelőtt Tóth Péter a Tótékból készített egy opera verziót, és ezt a, ha jól emlékszem, az Eiffel műhelyházban mutatták be. Ilyenkor mindig önnel konzultál a kortárs zeneszerző?
Nem, nekem, hogy mondjam, akkor igen, amikor a Marton László a zenés művek a Víg Színházba, akkor természetesen, mert akkor a szöveget nagyon végignézik együtt velem, hogy ez mennyire működik, szóval ezt a részét, aztán a zenei részét már csak mondom, hogy jaj, de jó, nem, ez most egy kicsit sok, szóval ennyit tudok mondani a zenébe, de hát...
De gondolom elment megnézni ezt a darabot.
Persze. Hát ez egy nagyon különös előadás volt, nagyon külön, meg egyszerre megszólal az egész Tóték, amire az ember azt hiszi, hogy egy olyan, nem, más műfajban nem tud megszólalni, és akkor egyszerre megtalálta a zeneszerző azokat a pontokat, ahol például ki tudott törni a zenei varázs, vagy a zenei energia, inkább azt mondanám. És akkor ott egyszer csak megemelkedett, és akkor tovább ment a maga furcsa műfajában, és akkor a másik zeneszám újra megszólalt, mint egy bomba. Tehát nagyon izgalmas volt, ugye? Hát István ezt már nem láthatta.
Azt mondta, hogy ha még egy régebbi munkáira visszagondol, például Nádas Péter találkozás című műve, amit Rutkai Évával és Hegedűs D. Gézával mutattak be a 80-as években, hogy például azt el tudná képzelni egy kamaraoperaként is.
Hát hogyne, valamelyik művéből csináltak is.
Ja, Tótékat nem csak operaként, hanem a Macskajátékkal együtt mind a mai napig sok-sok színház műsorára tűzi. Ilyenkor mindig elmegy mondjuk egy vidéki bemutatóra is?
Nem, mert hát csak akkor, hogyha volt ideje Istvánnak, meg nekem is, ha van időm, de hát néha előfordul, hogy elég sokat mutatnak be. Úgyhogy aztán van, amikor elmegyek, mert például Zalaegerszegen volt egyszer egy, azt hiszem, Macskajáték, aztán van, ahova nem megyek el, mert tudom, hogy talán jobb, ha nem nézem meg. Szóval az ember azért azt a színházi térképet azért föl tudom mérni, úgyhogy ilyenkor inkább kifogást mondok, hogy sajnos nem tudok jönni, vagy nem vagyok Pesten, szóval valami ilyesféle. Szóval ezekről imádban, hát ez egy kicsit nem szimpatikus szó, de hát az ember úgy a színházról is tudja, hogy most meg tudja csinálni azt ugyanúgy, azt a szöveget, ahogy én szeretném, vagy ahogy ismerem, ugye hát rengeteg nagyon gyönyörű előadást láttam, vagy attól félek, hogy a szereposztás, vagy a rendezés azt talán nem tudja ezt megnyitni úgy, ahogy én szeretném, vagy nem, hogy szeretném, ahogy ezt nagyon sokszor már megtették, akkor talán, és akkor nekem mit kell mondani, akkor nem mondhatom azt, hogy jaj, ne haragudjanak, de ez nem, mert ott a végén a társalgóba, hát az ember dadogjon, hogy köszönjük szépen, és jaj, de szép volt. Szóval vigyázni kell arra, hogy én, mint kvázi hagyományőrzője, mert nem akarok más szavakat használni, ő neki, az ő szövegeinek, hogy én mit mondok, ugye, hát szóval azért ráadásul színházi ember is vagyok, szóval azért odafigyelnek, hogy mit mondok, és hogyha de bismásolni nagyon, nagyon nem tudok, és nem szeretek, úgyhogy...
De azt tudom, hogy mind a mai napig aktív, ugye többször egyeztettünk a zenékről a telefon, és nem egyszer volt, amikor azt kellett mondani, hogy most jönnek önhöz szöveget átvenni.
Ja.
Tehát, hogy mind a mai napig foglalkozik dramaturgiával.
Hát, hála Istennek, vagy szerencsére, igen. Szóval benne vagyok a körforgásban olyan értelemben, hogy megkérdezik a véleményemet. Most már inkább elméleti tanulmányokat írok drámaírókról és drámaíró művekről, és ebből van is egy kötetem, és azóta megint gyűlt össze néhány írás. Független színházakról például, ez most az új szenvedélyem, hogy fölmérni a független színházak állapotát.
Radnóti Zsuzsa Kossuth Díjas dramaturgnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
Nagyon örültem, hogy itt lehet, és köszönöm a beszélgetést, meg nagyon sok minden szép emléket fölhozott bennem a múltból, és köszönöm a kérdéseket is, mert ez mindegyik olyan volt, hogy abszolút mértékig megnyitotta az embert.
Köszönjük szépen még egyszer. Thank you. Radnóti Zsuzsa Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturgra, Örkény István özvegyére emlékeztünk. 2025. január 12-i műsorunk ismétlését hallották. Jövő héten egy 2024. márciusi műsor ismétlésével emlékezünk Boros Attillára, egykori kollégánkra. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló.
A muzsikus legendák adásában Charles Aznavour Sanzon énekes életét és munkásságát idézzük fel.
Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem? Egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a 2006-os Karol, a pápa, aki ember maradt című filmzenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Ennio Morricone. Színejava, a legjobb filmzenék, kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.